Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Üdvözlök mindenkit, folytatódik a hétvégi menetrend, benne pedig menni enni. Ezúttal Erdélybe megyünk enni. Erdély ízei, azaz Taste of Transylvania gasztrofesztivál az úti cél. Kitzinger Szonyával, a Magyar Konyha főszerkesztő helyettesével Buza Sándor beszélget.
Nem tudom, hanyadik alkalommal, de volt két közeli időpont, amikor Erdélybe jártál, mert ha valaki úgy először jár hosszú idő után Erdélybe, akkor az annyira rá lehet csodálkozni a nem létező életre, hogy a faladja a másikat. Nem tudom, itt az első és a második között volt-e valami olyan nagy különbség. Viszont amin voltál, az eseményen gyönyörű szép neve van, így még angolul is, a Taste of Transylvania, azaz a Erdélynek az ízei. Erdélynek az ízei. Szóval miről szólt ez a most már a harmadik alkalommal megrendezett összejövetel? Mondjuk dolgozni mentél ki.
Hát igen, dolgozni, tulajdonképpen tudósítani a fesztiválról. Ez számomra, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy életem gasztrofesztiválja volt. Kicsit Magyarországon nekem úgy tűnik, hogy ellaposodtak a gasztrofesztiválok. Most a gurméban nem megyek bele, hogy miről szól, mert te is nyilván tudod, teszel néhány kört, és utána megfogadod, hogy De jó, hogy egy év múlva lesz a következő.
Tehát itt Erdélyben nincsen annyira eltartva a kisúj?
Nincs. Egyrészt elképesztő nehezített a pálya egyáltalán oda jutni. Tehát kezdem azzal, hogy Gyimes középlop a helyszín, ami elég nehezen megközelíthető. Én például nem vállaltam a 10 órás szögykölődést autóba, pihenők nélkül, ez úgy egyébként 10 óra lett volna, akkor vennem kellett egy repülőjegyet, el kell döntenem, hogy Brassó vagy Marosvásárhely. Az Brassóból csak 2 óra autóval, Marosvásárhelyről 3, tehát Brassóra esett a választásom, ott csináltunk egy élménynapot, és akkor utána kerekedtünk fel bérelt autóval a tetthelyre, ahova megérkeztünk, és hát az a helyzet fogadott, hogy a vendégeket lovaskocsik szállítják föl körülbelül 2 kilométeren keresztül a gyimesi skanzenba, ami helyet adott ennek a fesztiválnak. Tehát ezért, miközben szerveztem az utazást, egy csomószor megfordult a fejembe, hogy hagyom az egészet a francba, mert annyira bonyolult oda jutni. És megéri, tehát a vizuális élmény annyira erős, tehát hogy egy ilyen kulisszákat választ valaki a saját fesztiváljának, ahol ugye végig instáznád az egészet, ha tudnád, de nincs térerő a tetthelyen.
Már egy fontos kérdésem van. Ezt a helyiek szervezték saját maguknak, ahova ti egyébként vendégként, kvázi te, mint tudósítóként mentél, vagy voltak-e mondjuk olyan magyar kapcsolatrendszerek is, hogy Magyarországról is mentek oda szakemberek, séfek, dolgozni, csinálni, sütni, főzni?
Sokan, nagyon sokan, 30 kiállító volt, ezek egy jó része magyar, de ugye, hát ugye Erdélyben 5-6 nemzet él együtt, és azért a szervezők célja az, hogy mindegyiknek a konyhájába mutassanak valami szászok, örmények, zsidók, cigányok, magyarok, románok. Tehát, hogy mindenki, nem mondom, hogy nem volt hangsúlyos a magyar, hiszen azért ott egy magyar közösség él, de voltak román éttermek is, úgyhogy
volt. És akik Magyarországról mentek, ők meghívásra mentek? Vagy hogyan döntötték el a kinti szervezők, hogy pont azokat a magyarok? Kik voltak Magyarországról, akkor például nevesítsük?
Hát fél Zserbó. Nagyon érdekes volt látni a Zserbót egy...
Kivitték az aranylábos asztalokat és a székeket Gyergyóba?
Képzeld el, hogy arra voltak kényszerítve, ezt most idézőjelben mondom nyilván, hogy egy ilyen skanzenbeli házba beköltözzenek, és azt kell, hogy mondjam, hogy a Zserbónak igen jól állt a falusi környezet. Aztán ott volt az Ikon étterem, ott volt Szabi a Pék, és képzeld el, hogy az volt a feladat, hogy csak helyben megtalálható alapanyagból lehetett bármilyen ételt előállítani. Úgyhogy, tehát az, hogy te megegyél ott egy, nem tudom én, egy citrusos, mangós, nem tudom én, déli gyümölcsös bármit, az eleve elképzelhetetlen volt, mindennek helyinek kellett lennie. Nyilván volt Vineta bár, akkor sokan készítettek birkából ételeket, tehát egész birka sült, a legnagyobb népszerűségnek nyilván az örvendett, de mondom,
a sült birka is forgott?
Forgott, akkor másnap a csontjaiból leves készült, úgyhogy a birka az egy jellemző étel volt, és nagyon érdekes, hogy itt Magyarországon azért nem annyira elfogadott, de ott hosszú sorok kígyóztak, amikor kimértek egy ilyen jó leves.
Rátapintottál, ajánlom neked egyébként, hogy ennek egyszer mennyi utána így magyar konyhailag, hogy mi az oka annak, hogy akkor, amikor birka ételt osztanak, ott több kilométeres sorok állnak, ugyanakkor pedig a birka, tehát fogyasztásilag pedig 0,1% a sertéshez meg a baromfihoz. Ezt az anomáliát én azóta nem tudom megfejteni, hogy erre egyszerűen úgy rácsodálkoztam. Bárhova megyek Magyarországon, ha birkát főznek, vagy sütnek, ott tényleg kilométeres sorok, ugyanakkor pedig bemész egy étterembe, nem kapsz. Bemész egy másikba, ott sem kapsz. Aztán egy harmadikban meg már nem is kérdezed.
Hát ez a másik, hogy kérdezték, hogy akkor kikéri az agyvelőt. Hát azért volt jelentkezés, kikéri a szemét, volt jelentkezés. Tehát nem az volt, hogy kis ujjeltartás, fúj, tudod, siker mellénybe mindenki, hanem tulajdonképpen mondom, nehezített volt a pálya, hogy egyáltalán oda juss, ez nagyon nehéz volt, és nem volt kapcsolatod a külvilággal. Tehát most én mentem a fotósommal, ha mi ott elveszítjük egymást például, a fesztivál területén jó, hogy nem túl nagy azért a gyimesi kanzen, tehát átlátható, de azért tehát hogy nem tudsz telefont indítani.
Nagyon fontos kérdés jutott eszembe, a főzési-sütési körülmények milyenek voltak? Mert ugye egy skanzenben vagyunk, feltételezzük azt, hogy bár a skanzennek van áramellátása, de hát ha beköltöztetek mondjuk a zserbót egy skanzenban lévő házba, ott nem biztos, hogy a 220-ba csak úgy egyszerűen be lehetett dugni a konnektort.
De abszolút professzionális. Tehát ez a skanzen azért nagyon sok esküvőnek, néptáncos találkozónak, táncháznak ad
helyet. Ezen nem bukott meg a dolog, ezen mindenki nem. El tudta készíteni azt, amit szeretett volna. Ugye említetted, hogy ott volt Szabi a Pék, ő is akkor a helyi...
Szabi a Pék úgy csinálta, hogy a tejbánya az egy sajt kereskedőnek a cége, a tejbányából Bányász Józsitól vásárolt például sajtot, és akkor azt reszelgette rá a pizzáira. Hát ott is természetesen hatalmas sikere volt, mint ahogy bármelyik gasztrofesztiválra elmegyünk Magyarországon. Akkor ott van a Berke bárányfarm, nagyon sokan tőle vásároltak birkahúst, ott vannak Székely-Udvarhely környékén. Úgyhogy mondom, nem volt térerő, és ettől az egésznek az optikája nagyon más volt, mert ugye nem az emberek nem a telefonjukat nyomkodták, hanem egymással beszélgettek, odafigyeltek az ízekre, beszélgettek a vendéglátósokkal, ami mostanában kihalóban lévő műfaj. Pont most olvastam egy cikket arról, hogy a New York Times étteremkritikusa nagyon sok év után távozott erről a posztról, és összegezte az utolsó írásában a véleményét, és azt írta, hogy teljesen eltűnt ez a személyes kapcsolat a vendéglátós és az emberek között, mert mondjuk bemész egy étterembe, és egy tableten adod le a rendelésedet, úgyhogy köztetek nem is esik szó. Szóval, hogy itt mindenre volt lehetőség. A kedvenc programom mégiscsak a lovaskocsizás volt. Mindig mondták, hogy titeket leviszünk ezért autóval. Mondom, dehogy is, ne sértsetek meg. Képzeld el, hogy a faluból összegyűjtöttek.
Persze, a pesti lány rácsodálkozott.
18 lovaskocsis embert, akiknek ugye egyébként van lovuk, meg szekerük, és hogy fel alá ment hát mi volt még a kedvenc program, ugye az lenne a kérdés, hát mi a pityóka szedés. Szombat reggel feladat volt, hogy jött egy ló, egy ekével kiforgatták a pityókát a földből, és a szervezők elrejtettek a pityóka között ilyen kinder tojás műanyagokat benne sorszámmal, és akkor lehetett nyerni elektromos biciklit vele, meg mindenféle ilyen Taste of Transylvania serekjét, és egy Vineta aprítókéssel, ami fából készült, azzal sikerült érkezni, mert találtam egy ilyen kis kinder tojást. Tudod, miért kell fával aprítani a vinetát?
Hát azért, hogy a fém ne érintkezzen az anyaggal.
Mert hogy állítólag, hogyha a fémmel áthasítod a magokat, akkor kesernyés tiszt kap.
Igen. Úgyhogy... Tudtam, hogy valami ilyen fával, mint hogy egyébként... Jó, ez más szempontból, ugye fakéssel tisztították annak idén a belet is, amikor disznóvágás volt. Azt mondd meg nekünk, inkább arról meséljél, légy szíves, hogy ugye azt említetted, hogy 6 fajta íz jelenhetett meg, ezek közül felsoroltad akár a cigánykonyha, a magyar konyha, zsidó, román. Ezek hogyan jelentek meg? Valóban, ha olyan kedved volt, akkor belekóstolhattál a cigány ízekbe, a román ízekbe?
Hát ugye az örmény, ugye a zakuszkát képviselte, volt egy jótékonysági zakuszka főzés, ami azért egy ilyen örmény, paprikás, zöldséges alapú kence, úgyhogy ez volt. Nem mindenki konyhával képviseltette magát, például a cigány kultúra az úgy volt jelen, hogy volt egy rézműves férfi, aki a nullából a 3 nap alatt megkalapált egy üstöt, aminek ilyen szimbolikus jelentése volt, hogy egy nagy üstbe ott mindenki együtt fő, és ugye terv volt az, hogy az utolsó napon megfőzünk benne valamilyen ételt, úgyhogy például a cigány kultúrát ő képviselte. Egyébként volt egy csomó más jó program, még a kedvencemet muszáj, hogy elmondjam, katonai terepjárókkal föl lehetett menni az 1000 éves határhoz, ugye az osztrák-magyar monarchia határáig, és ott egy pop-up sámpánybárral kedveskedtek a közönségnek. Ezt összekötötték azzal, hogy meg lehetett nézni, hogy milyen egy esztena, ugye az állatok nyári szálláshelye, ahova kihajtják az állatokat egészen mondjuk az ősz közepéig, és hát pazar kilátásban sámpányozni lehetett, szóval tulajdonképpen felejthetetlen élmény.
Voltak éppen az eltartott kisúly azért belopózott Erdély lankáira, és akkor ha akartatok, akkor tudtatok ott sámpányozni.
Itt volt a VIP pál, igen.
Ott volt a VIP pál. Medve? Medvetalp?
Medvével nem találkoztam, kérlek szépen medvetalppal sem, egy darab medveriasztás érkezett telefonomra.
Ami mi volt, letöltött ilyen applikációt?
Nem, képzeld, nem kell letöltened applikációt.
Ja, igen, ahhoz, bocsánat, hogy... igen, erről már én múltkor meséltem, hogy aki átlépi a román határt, akkor megjelenik egy ilyen applikáció, amivel tud élni.
A másik kedvencem, amit mindenképpen akarok mesélni, hogy saját pénzneme volt, képzeld el ennek a fesztiválnak, a Picula. Pikulának gondoltam, de ezt Piculának ejtik, és egy ilyen műanyag lapocska, amit félre be lehetett törni, és mit tudom én, 1-2 Picula volt bármi, és vagy 50, 0-51.
Igen, hát azért törthetett félre.
Széttörted,
igen, és akkor az volt a fél
Picula. És akkor nem voltak ilyen visszaadási, átváltási anomáliák, úgyhogy az, hogy
de akkor az már, egy ilyen izgalmas. Igen, de Piculát akkor viszont csak egy terminálról tudtál váltani, ahol egyébként digitálisan lehúzták.
Nem, képzeld el, hogy humán erőforrástól vásároltam. Aha. Na, mit szólsz?
Voltak éppen, mi a célja ennek a Taste of Transylvániának?
Hát ez egy mozgalom, igazából a fő esemény ez a szeptemberben rendezendő nagy rendezvény, 4 napon keresztül tart, de egyébként évközben egy csomó főzőiskolát tartanak, az erdélyi konyhára akarják ráirányítani a reflektorfényt, illetve azt megmutatni, hogy azért, tehát, hogy egyrészt az alapanyagokat, és azt, hogy az olyan igazi, tehát, hogy van egy csomó jó alapanyaguk, minket egy hónappal ezelőtt elvittek egy séftúrára, ahol az volt a feladat, hogy mindaz, amit az erdő mezőkön találunk, abból kell főzni séfek segítségével valamiféle vacsorát. Gombászni mentünk a Hargitára, közbeszólt az időjárás, hatalmas aszály volt, így nem találtunk gombát. Egyébként az udvarhelyi piacon a cigányok megmondták, akik rókagombát árultak, hogy nagyon magasra kell menni.
Fölösleges,
ahhoz,
igen.
Fölösleges, rájuk kellett volna
tudják,
hallgatni.
Pontosan tudják, persze.
De nagy szerencsénk az volt, hogy az MTA-nak volt egy gombásztábora egészen a magasban, és ők kisegítettek minket gombával, úgyhogy gombából készült minden. A e-havi magyar konyhában ennek egy 12 oldalon keresztül emléket is állítottam. De hogy én azt látom, hogy arra akarják felhívni a figyelmet, hogy valahogy ott az erdélyi konyhában ott érzem még ezt az őserőt. Nem tudom, hogy ezt mivel magyarázzam, talán azzal, hogy a Ceausescu korban azért, hogy mondjam, a hiánygazdaság azért mindenkit arra sarkallott, hogy legyen egy kis tehene, legyen egy...
Ez Magyarországon is így volt faluhelyen.
De, és mégis, Sanyi, miért van az, hogy nem tudsz mondani ma mondjuk 3 jó magyar éttermet Budapesten, de viszont kínait, és tájt, és dél-koreait, tehát, hogy
hát igen, ezek ugye a trendek, amiknek meg akarnak felelni, vagy tudod, a legnagyobb baj az, és azt látom én mindenben, a szórakoztatásban is, médiában is, médiumban is, hogy megpróbáljuk eldönteni, hogy mi kéne nekik. Aztán nem biztos, hogy az úgy van, hogy az kell nekik. És akkor azt kínálom. Tehát ebben a sorban például nem kínálok olyan magyar éttermet, amelyik egyébként autentikus, mert azt gondolom, hogy az arra nem lesz majd kompatibilis az a magyar fogyasztó, vagy az a külföldi fogyasztó, aki itt van. Pedig egyébként ettől dübörög Erdély is, ettől dübörög az a meglévő pár magyar étterem is, ahol egyébként autentikus magyar ételeket lehet enni. Ott van a pacal, amit persze a külföldi azt mondott, hogy múlt héten volt egy felmérés, hogy a pacal az benn van a utált, meg nem kóstolt 3 magyar étel között, de ugyanakkor ott van a kürtös kalács, amelyeket imádnak, meg a mákos tészta is volt a negatívban. Tehát ezeknek meg kell adni, én azt gondolom a gasztronómiában, meg kell adni az esélyt, hogy hozzájussál. Onnantól kezdve a nagy közönség vagy a fogyasztó majd eldönti, bár ezt az esélyt manapság nagyon nehéz megadni, mert minden esély másodpercben pénzbe kerül. És ezt a pénzt fogják megnézni, hogy mire fogják költeni. Egyébként, ha már itt tartunk, ugye a te életed azért a magyar konyhához kötődik most már. Hanyadik éve vagy ott?
Hát szerintem 2,5 éve mentem oda.
2,5 éve, és említetted ezt a New Yorki, majdnem azt mondtam, színi kritikust, gasztrokritikust, akinek voltak éppen terelett a hócipője azzal, és fölállt és elment, mert hogy látta ezt a nihilt, amelyik itt az elektronikai fejlődéssel elveszi valóban azt a personális kapcsolatot. Te milyen trendeket látsz? azért hozzád befutnak Magyarország és világ hírei, hiszen egy olyan orgánumnál dolgozol, ahol egyébként mértékadó módon véleményt formáltok, leszűritek ezeket az adatokat. Mit látsz? Merre megyünk?
Hát egyrészt azt látom, hogy nem tudok megnevezni jó magyart, mindig kérdezik, hogy hova menjek. Nagyon sok lett a mentes hely, azt is látom, nagyon sok, amit te is mondtál, itt még nem élt a mikrofon, hogy nem tudsz például cukros lekvárt venni. Uh-huh. Óriási problémád, mert mindenki már mentesen kéri, meg csökkentett cukorral, meg édesítővel, stb. Azt látom, hogy nincs az alapanyag tisztelet, és ezért is volt jó Erdélybe elmenni. Hát rettentő sok jó alapanyaguk van, a padlizsán, a birka, sorolhatnám, amire rá akarják irányítani
ízben, a figyelmet. Ízben volt-e olyan, amire rácsodálkoztál, vagy amit még nem ettél? Találkoztál-e olyan ízzel, ízharmóniával? Ugye azért Erdélyben nagyon bátran nyúlnak a vadnövényekhez, a rozmarintól elkezdve, ezeket én nem nagyon szeretem, hogy még a nevüket sem jegyzem meg, de nagyon könnyen és nagyon gazdagon bánnak az erdőben, mezőben növényekkel használják.
Így van, voltunk is egy túrán, ahol egy zöldséf, tehát tudod ez mi?
A zöldséf?
Zöldséf.
Hát olyan sapka volt rajta.
Tehát a Páva étteremnek, akinek a meghívását élveztük Székely udvar helyen, annak van egy kifejezett zöldséf, akit azért fizet, hogy az erdőben talál dolgokat, mondjuk lucfenyőt összegyűjtse, akkor gyantát mondjuk a fenyőknek az ágáról, és akkor csinál belőle rágógumit például, ezt megkóstoltam, képzeld el. Úgyhogy ez nekem egy érdekes íz volt, hogy a fenyőgyanta, hogyha lekapargatod, és kifőzöd belőle mondjuk a medvének a szőrét, aki egyébként oda dörgöli a hátát,
igen.
akkor abból például rágót csinálnak, meg mindenféle balzsamokat, mindenféle nyavajákra. Úgyhogy igen, akkor volt ezen a séftúrán, ahol ugye magunknak kellett főzni, sütni, egy e-havi magyar konyhán egy ilyen gombás trüffel, tehát gombából édesség, gombából mennyi mindent lehet csinálni, gombából kocsonyát. Úgyhogy
egyébként itt zárszógyanánt a nagy közönség is látogathatja ezt a fesztivált, és például voltak Magyarországról olyanok, akik tudtak erről az eseményről, és elzarándokoltak?
Így van, egyre nagyobb, ez már a harmadik, mi is írtunk róla egyébként, és nagyon sok magyar volt. Tehát olyan emberekkel találkoztam, akivel itthont ott szervezett hetek óta, aztán ott meg helybe jöttek, pedig aztán tényleg nekünk nagyon, nagyon nehezített pálya egyáltalán oda jutni. Minden esetre a jövő évi fesztivál dátumát most már kihirdették, úgyhogy már nézegetem a megközelítési módokat. És ami jó, hogy most már a fesztivál egyébként felismerte, hogy az, hogy csak kóstolgatni lehet, az önmagában egy gasztrofesztiválnak már nagyon kevés. És erre volt jó példa, amit mondtam, hogy pityóka gyűjtés, akkor ez a pop-up gár, kicsit onnan elmozdulni, B-be is kínálni egy programot, és ugye voltak koncertek, ami nagyon érdekes volt, hogy ugye a helyi erő, ki a helyi erő, Bagosi Brothers, és nekem nagyon érdekes volt látni a saját környezetükbe zenélni őket, úgyhogy hatalmas, gyönyörű hegyek vették körül az egész fesztivál helyszínt, és hallgatták a tehenek, a birkák, szóval az egész olyan valahogy olyan idillikus volt.
Kicinger Szonyával, a Magyar Konyha főszerkesztő helyettesével Buza Sándor beszélgetett. Picit szusszanunk, jönnek a hírek, utána pedig már könyvet ajánlunk itt a hétvégi menetrend.